Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbb 23. János pápának az egyház társadalmi tanítását továbbépítő körleveleiről a Máteret Magisztrai és a Pácemin Terris kezdetű enciklikákról beszéltünk. Ám a Szent Atya nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt lebegett, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. Amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújításának programját és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon foglalkoznia kell az egyház és a külvilág viszonyát érintő kérdésekkel, a modern világ problémáival. Az általa meghirdetett aggiornamento, a világ felé való nyitás programja is azt sugalta, hogy az összehívandó zsinatnak tárgyalnia kell a világ jelenét és jövőjét meghatározó nagy témákról, amelyek feldolgozása és értelmezése elképzelhetetlen a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül. Ennek dacára a zsinati előkészítő anyagok között, vagy az első ülésszak napirendjén még hiába keressük a nyomát egy olyan önálló dokumentumnak, amelynek az egyház és a világ viszonya lett volna a témája. Sokáig úgy tűnt, hogy a napirenden szereplő egyes dokumentum tervezetek külön-külön térnek csak ki tárgyalt témáik társadalomteológiai vonatkozásaira, reagálnak a külvilág felől érkező kihívásokra. Még nem merült fel egy átfogó társadalomteológiai rendszer és az azt megjelenítő dokumentum megalkotásának lehetősége. 62 nyarán a pápa és a zsinati atyák zöme is úgy gondolta, a zsinatnak az egyház belső ügyeivel, a hit, a szervezet, a liturgia, a belső fegyelmi rend kérdéseivel kell foglalkoznia, csak alkalmanként utalva a világból érkező hatásokra, az egyház külső kapcsolatainak és társadalmi beágyazottságának témáira. Időközben napvilágot látott a Máteret Magisztra körlevél, amelyben a Szent Atya az elődei által megfogalmazott társadalmi tanítás felfrissítésének, kiegészítésének feladatát vállalta magára. Amikor pedig 62 őszén megnyílt a II. Vatikáni zsinat, János pápa és néhány munkatársa már a Pácemin Terris, a nevezetes béke enciklika előkészítésén dolgozott. Utólag úgy tűnik, egy véletlen volt az, amely alapvetően változtatta meg a pápa szándékát. Röviddel a zsinat előtt Leo Színen belga bíboros főegyház megyéje számára adott ki egy körlevelet, amelyben merész hangon úgy fogalmazta meg a leendő zsinat feladatait, hogy azok lényegében kétfélék. Egyrészt a tanácskozásnak az egyház belső életének problémáira kell feleletet adnia, a szükséges reformokat és megújulást keresztül vinnie, a kor körülményeihez igazítania, másrészről azonban számot kell vetniük a zsinati atyáknak a külvilág állapotával, és meg kell fogalmazniuk azt, hogy az egyház milyen módon tud hozzájárulni az emberiség jelenét és jövőjét érintő világméretű diskurzusokhoz. Korabeli vélemények szerint a zsinati céloknak ez a kettős, befelé és kifelé is irányuló természetét feltételező megfogalmazása adta az ötletet János pápának ahhoz, hogy egy önálló, a világról és a világhoz szóló zsinati dokumentum kidolgozásának lehetőségét mérlegelni kezdje. 62. szeptemberében, röviddel a zsinat első ülésszakának megnyitása előtt elmondott beszédében, A Szent Atya úgy fogalmazott, hogy a tanácskozásnak az egyház életének belső megújításával egyenrangú feladata lesz a katolikus egyháznak a világhoz fűződő viszonyát újra gondolni, újra fogalmazni. Az egyháznak a világ gondjaihoz, bajaihoz való ilyen hozzászólása a pápa elgondolása szerint nem a távolságtartó dogmatikus tekintély szava, hanem az emberiség problémáinak megoldásából részt kérő és vállaló egyház lelkipásztori alázatával megfogalmazott üzenet lehet csak. Hiszen az egyház pásztori küldetése az egész emberiséghez szól, minden jó szándékú emberhez, feltárni segítve a modern világ bajait és orvosságot kínálva a keresztény hit elvei szerint azok gyógyítására. János pápa ebben a beszédében már azokat a legfontosabb témákat is felsorolta, amelyek egy ilyen lelkipásztori üzenet tartalmát alkothatják. Ilyennek mondta a népek egyenlőségét a jogban és a kötelességekben, az emberiség közös szociális felelősségét, a szegénység problémájának kezelését, az egyenlőtlen fejlődést, az elmaradás felszámolásának, a béke és az igazságosság ügyének szolgálatát. A zsinat első ülésszakának végén, 62. decemberében született meg a döntés arról, hogy a zsinat önálló és átfogó lelkipásztori dokumentumot dolgozzon ki és fogadjon el, amely szisztematikusan tárgyalja az egyház és a modern világ kapcsolatának valamennyi fontos kérdését. Az anyag előkészítésére Szűnen bíboros vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájába kezdettől nagy számban vontak be közéleti, társadalmi, gazdasági témákkal foglalkozó szakembereket, dogmatikusokat, morálteológusokat. Ez az előkészítő testület munkája kezdetén két elvi módszertani döntést is meghozott. Az egyik szerint a tervezett dokumentumban először a katolikus társadalom felfogás alapelveit kell világosan és rendszeresen kifejteni, majd pedig erre következhet a világot lázban tartó néhány konkrét kérdés tárgyalása, az egyház elvi álláspontjának gyakorlatba való átültetése. A másik megfontolás úgy szólt, hogy a tervezett szöveg ne hagyományos módon a katolikus tanítás elveiből vezesse le egyes jelenségek értékelését, az egyes világ problémák megoldására teendő javaslatokat, hanem a világ állapotának empirikus, szociológiai jellegű leírása a jelenségek és gondok számbavétele alapozza meg az egyház hitbéli és morális válaszait a felmerülő kérdésekre. Komoly lendületet adott az előkészítő munkának, hogy 63. áprilisában megjelent a pápa Pászeminteris kezdetű körlevele, példát mutatva arra, hogy miképpen szólhat hozzá az egyház a világ számára érthető módon az emberiség életének alapvető kérdéseihez. A Szűnenféle bizottság az egyháznak a világban betöltendő küldetése tárgyában más keresztény felekezetek szakértőinek véleményét is kikérte, majd úgy döntött, hogy az emberi valóság jelenségeiről szólva az anyagot nem dogmatikai tételekre, hanem a szentírási szövegek érzéki képi világára, mint a nem keresztény és nem hívő emberek által is jól érthető alapra építi fel. A már súlyosan beteg János pápa élénk figyelemmel kísérte a dokumentum előkészítésének munkálatait. A zsinati atyák között széles körben elterjedt az a vélemény, hogy valójában ezt a témát, ezt a megnyilatkozást tekinti a zsinati megújulás fő céljának, értelmének. Egy olyan, az idők jeleire odafigyelő, a világ nyelvén szóló és a világot megszólítani képes dokumentumban reménykedett, amely segít áthidalni a modern szekuláris valóság és a hitletéteményt őrző egyház között egyre mélyülő szakadékot. A tervezet ugyanakkor a zsinati megújulás és a konzervatív hagyományőrzés közötti szellemi összecsapásnak is próbakövévé vált az idők során, hiszen a tradicionalisták tábora a világ kioktatását, megfeddését, elmarasztalását látta volna szükségesnek, a reformerek viszont a földi dolgok autonómiájának egyházi részről történő elismerését, a külvilággal, más hitekkel, ideológiákkal való párbeszéd megteremtését, a modern világgal való megbékélést, de nem a vele való elvtelen kibékülést remélték a még javában formálódó tervezettől. A szövegezés munkáját az sem akasztotta meg, hogy 63 derekán meghalt 23. János. Az utód 6. Pál a zsinat folytatása mellett döntött, így a lelkipásztori konstitúció előkészítése zavartalanul folytatódott. A munka nehézségét mit sem mutatja jobban, mint az, hogy a végleges szöveg elkészítéséhez több mint 2,5 esztendőre volt szükség. Gondos mérlegelést kívánt, hogy a szöveg hogyan kerülje el a száraz, tudományos szakszerűség, a semmitmondó dilettantizmus, a világ számára idegen, egyházias nyelvezet, vagy a jámbor lelkipásztori közhelyekből építkezés csapdáját. Hogyan legyen modern és mindenkihez szóló, egyben azonban az egyház hitének, hagyományának hűséges megszólaltatója. A szöveg a zsinat 3. ülésszaka idején már tervezett formájában plenáris ülés elé került, ám se szeri, se száma nem volt a módosító javaslatoknak. Néhány téma, például az ateizmus jelenségének megítélése, a vallásszabadság problémája, a családok helyzete vagy a kultúra állapotának megítélése körül különösen élesen csaptak össze az egymástól eltérő nézetek, vélemények, ami azt eredményezte, hogy a szövegen még a zsinat 4. utolsó 65 őszi ülésszaka alatt is dolgoztak a szakértők. A szakértők, akik között a zsinati megújulás legjelentősebb képviselőit, Szűnen, Frings, Garon, Lerkáró, Döfner bíborosokat, a fiatal krakkói érseket, Karol Wojtylát, a leendő II. János Pál pápát, vagy olyan meghatározó teológus szakértőket is találunk, mint Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, vagy a jelenlegi szentatya József Ratzinger. Ezek után szinte jelképesnek is tekinthető, hogy az egyház és a mai világ kapcsolatát tárgyaló dokumentumról a végszavazásra csak szinte az utolsó pillanatban, a II. Vatikáni zsinat utolsó plenáris ülés napján, 65. december 7-én került sor, amikor is a világegyház képviselői közel 2,5 ezer zsinati atya 97%-a adta voksát az elkészült tervezetre. Az egyház tanító gyakorlatában szokatlan terjedelmű szöveg már nyilvánosságra kerülését megelőzően is nagy érdeklődést keltett világszerte. Nem katolikus, nem keresztény és nem vallási közegekben és a politikai élet irányítói között egyaránt. A zsinatot követően pedig a média, a különféle értékelések és kommentárok egyértelműen az egyház megújulása, korszerűsége már-már szimbolikus jelentőségű dokumentumaként méltatták, és egyöntetően úgy ítélték meg, hogy a korábbi pápai körlevelekben alkalmilag részleteiben kifejtett katolikus társadalmi tanítás szövege révén vált rendszeres és teljes körű, elvileg megalapozott és a gyakorlatban is alkalmazott szellemi előzményeit tágabb összefüggésrendszerbe illesztő társadalomteológiai elméletté. Erre az újdonsága mutat rá az a bő két évtizeddel későbbi, a papképzés rendjét szabályozó egyházi dokumentum is, amely a katolikus társadalmi tanításról, mint az egyház tanításának immár szerves részéről szól, és így jellemzi azt. Ez a dokumentum az egyház megújulásával összhangban újra gondolta a hívő közösség fogalom és az Isten népe fogalom jelentését. Ebből eredően új érdeklődés támadt a korábbi dokumentumok keresztény tanúságtételéről, a keresztény életről szóló tanítás iránt, mint amelyek hiteles eligazítást adnak arra, hogyan tegyük láthatóvá Isten jelenlétét a világban. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Bódis János, Füst és fény. Deszánandók szegények, kik óvatosan élnek, s mint a füstölgő tűzhely, spórolnak a szívükkel, minden nyílást bezárva. Füstölnek, mint a gaz, gőzölnek, mint a trágya. Ellengő életük, mely alig-alig moccan, kitart, keserves hosszan, s keserű és fanyar. Orrot, szemet facsar. Úgy szép a tűz, ha lángol, és nem óvatoskodik, de leég porig. Léte nem senyvedés, füstje, korma kevés, vívja a végtelent, pusztítva is teremt, stékozlón osztja szét a fényt, a fényt, a fényt. Lobogó, bátor élet, ez szép, és ez igaz. Ne füstölögjek én sem, mint nyirkos rőzse, gaz. Árnyékba, sudba, mélyen ne bújjak, mint a gyáva. Álljak magasztos eszmék zúgó léghuzatába. Szelek, lázítsátok, viharok, szítsátok, nagy elvek, igazságosak, ti lobogtassátok. Égjek bár gyorsan el, lángoló csóvaként, de míg égek, hadd ontsam a fényt. A fényt, a fényt.
Mária Rádió.